Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Meghívott vendégemmel, Pulai Klára klinikai szakpszichológussal és gyászterapeutával beszélgetek.
Jó estét kívánok én is mindenkinek.
Az örökbefogadóknak van-e tennivalójuk a meg nem született vér szerinti gyermekeikkel? Erről szeretnék ma este veled beszélgetni.
Jó. Na, ez azért jó kérdés, Andrea, mert nagyon sokszor azt tapasztalom örökbefogadó családokkal foglalkozó szakemberként, hogy nagyon sokszor föl sem merül ez a kérdés, amit te most így feltettél, hogy nagyon sok örökbefogadónak eszébe se jut, hogy tulajdonképpen mielőtt ő örökbefogad, azelőtt ő neki meg kellene gyászolni azokat a gyerekeket, vagy azt a fantáziát, vagy azt a vágyat, hogy ő neki örökbefogadott gyereke szülessen, vagy születhetett volna. Azért nagyon fontos, hogy erről tudjunk beszélni, mert nagyon sokszor ez egyáltalán nem is tudatosul a szülőkben, hogy az örökbefogadás az ugye egy olyan intézmény, hogyha mondhatjuk így, hogy intézmény, ami veszteségen alapul. Tehát ez nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkba, hogy örökbefogadás egyáltalában csak akkor jön létre, akkor jöhet létre, hogyha mind a három szereplőjének, hogy az örökbefogadó szülőnek, a vér szerinti szülőnek és az örökbefogadó gyereknek, mielőtt az örökbefogadás megtörténik, sajnos veszteséget kell átélni. Nem tudom, ezekről beszélgettetek-e előző adásokban? Nem beszélgettetek. Most nem is erről fogunk beszélni, csak azért, hogy lássuk, hogy itt a veszteségnek mekkora szempontja, milyen fontos jelentősége van, hogy mekkora jelentősége van, mert ugye a vérszerinti anya elveszíti az ő vérszerinti gyerekét, nem tudja őt felnevelni, és keres valakit, aki őt fel tudja nevelni, tehát ő elveszíti a vérszerinti gyerekét, ugye ezt úgy mondjuk, hogy a veszteség háromszög, tehát a örökbefogadási háromszög, az ugye a vérszerinti szülő, a gyerek és az örökbefogadó szülő, és hogy a veszteség háromszög pedig azt jelenti, hogy mind a hármuk veszteségén alapul ez az intézmény. Ugye az örökbefogadott gyerekű elveszíti a vér szerinti családját, elveszíti a genetikai örökségét, és az örökbefogadó szülő vesztesége pedig az, hogy ő neki el kell engednie azt a vágyát és reményét, hogy vér szerinti gyerekkel fog születni. Na most azért nagyon fontos, hogy ezt a veszteség háromszöget így lássuk, mert ugye minden örökbefogadó szülőként mindannyiunknak az a célja, hogy minél egészségesebb személyiségű gyereket tudjunk nevelni, és ebbe bizony az is benne van, hogy tudunk-e segíteni a saját örökbefogadó gyerekünknek abban, hogy ő azt a veszteséget feldolgozza, ami őt úgy alapvetően éri, hogy elveszítette ő is minimum a saját vérszerinti családját, ugye, de hát te nagyon jól tudod, hogy legtöbbször úgy van, hogy meg még elveszíti a nevelőszülőket is, ugye, mert azért nem mindig úgy van az, hogy a gyerek egyenesen nyílt örökbefogadásra rögtön egy családba kerül, tehát mire ő az örökbefogadó szülőhöz kerül, addigra több veszteséget átél. Most akkor tud ugye segíteni az örökbefogadó szülő veszteség feldolgozásában, hogyha ő saját maga, a saját maga veszteségével már szembenézett és feldolgozta.
Hogyan lehet felkészíteni? Az örökbefogadói tanfolyam tartalmaz-e ilyen részt, hogy a veszteségek feldolgozásával foglalkozik az örökbefogadási felkészítő tanfolyam?
No, az a helyzet, hogy a tanfolyam, ugye ami most már 40 órás, annak van egy külön blokkja, ami ezekkel a veszteségekkel foglalkozik, aminek tulajdonképpen csak az tud ugye a célja lenni, hogy valahogyan tudatosítsuk a jövendő örökbefogadókba, hogy nekik milyen veszteségük is van, hogy milyen fontos lenne az, hogy ezt a veszteséget fel tudják dolgozni. Azért erre most már, mivel több az időnk, ilyen úgynevezett érzékenyítő gyakorlataink vannak, tréninggyakorlatok, ugye, amik tulajdonképpen azt segít, hogy ő erre, hogy mondjam neked, rádöbbenjen, hogy őnek is van egy ilyen vesztesége, bármilyen furcsa, hogy ahogy ez a témát behozzuk, azért nagyon gyakran megérintődnek ott az emberek, és hogy azt a másik oldalról is lássa, hogy a gyereknek milyen vesztesége van, és arra is érzékenyíteni próbáljuk őket, de az, hogy maga ez a gyász folyamat, ugye? Mert ugye van a veszteség, és van a veszteség feldolgozás, ami maga a gyász, ugye? Ez is sokszor nem világosak ezek a fogalmak. Az nyilvánvaló, hogy azt egy ilyen tanfolyam keretében, hogy ez a tanfolyam, tehát ez nem egy terápiás összejövetel, Nyilvánvaló, hogy ezt a folyamatot nem tudjuk, hát nem csak végigvinni, hanem a legjobb esetben azt tudjuk tenni, hogy valahogyan elindítjuk. Ugye most azért mondom neked, hogy elindítjuk, mert tulajdonképpen minden gyászfolyamat első lépése az az, hogy tudatosítom, hogy veszteségért. És ugye ez az egész meg nem született gyermek gyásza, mert az örökbefogadásról beszélgetünk, ez azért olyan borzalmasan nehéz, mert ez egy olyan veszteség, amit nagyon-nagyon nehéz meggyászolni, mert nincsen egy első, nincsen, pont az első lépés hiányzik, ugye az, amikor hirtelen tudatosítom, hogy eddig nekem volt valakim, akit most elveszítettem. Ez a meddőségi kezelések, beavatkozások és az örökbefogadás előtti procedúra nem tartalmaz egy olyan pillanatot, ugye, amikor nekem ezzel szembe kell néznem. Ezért nem is nagyon tud elindulni sokszor ugye ez a veszteség, veszteségfeldolgozás, mert nincsen, nagyon sajátosnak mondjuk ezt, hogy nincs egy kezdőpontja ennek a gyászfolyamatnak, mert nem tudjuk, hogy mikor történt az velünk, hogy szembe kell nézni azzal, hogy soha nem lesz vérszerinti gyerekünk.
Munkám során nagyon gyakran találkozom olyan házas párokkal, akik engedéllyel rendelkeznek, mert is örökbe fogadnának, és mesélik nekem, hogy már 7 lombi kezelésen túl vannak, de ők teljesen jól vannak, és most 3 hónapja fejezték be az utolsó lombikot. Mit gondolsz te egy ilyen helyzetről? Milyen tanácsokat tudnánk adni így az étteren keresztül annak az anyukának, meg apukának, aki örökbe szeretne fogadni?
Most úgy érted, hogy több lombik kísérlet után?
Igen, tehát ugye befejezték a 7. lombikot, már az orvos azt javasolta, hogy az örökbefogadásban gondolkodjanak, de a család úgy érzi, hogy nincsen feldolgozandó esemény az ő életükben az örökbefogadást megelőzően.
Hát most, mit mondjak én neked, Andrei, arra sose lehet semmit sem mondani, hogy itt van egy család, aki ebben a helyzetben van, és akkor ő neki most mi a dolga, ugye? Tehát, hogy minden pár, aki örökbefogadásra jelentkezik, minden pár azt gondolom, hogy más helyzetben van, ugye? Látszólag ugyanolyanban van, hogy befejezette sok lombi kísérletet, és most az örökbefogadásra vár. Ez látszólag ugyanaz a helyzet. De az, hogy ők eddig az ő veszteségükkel kezdtek-e valamit, azt, hogy ők ezt tudatosították-e, azt, hogy ők esetleg minden sikertelen lombik után kvázi meggyászolták ezt az újra meg nem született gyereket, vagy pedig ezt nem tették meg, azt nem tudjuk. Tehát fogalmunk sincsen arról, hogy ők, az egyes emberek hogyan jutottak ide. Amikor személyesen megismerjük őket, és elbeszélgetünk velük erről, akkor valószínűleg lesz erről egy képünk, és hogy akkor, hogyha ezen az egész procedúrán úgy mente, elvileg azt gondoljuk, hogy úgy mentek volna végig, hogy semmiféle hát ilyen gyász nem indult volna el, akkor ott biztos, hogy baj lenne, de azt azért elég nehezen tudom elképzelni. Ugye ezek a meddőségi kezelések azért ezek borzalmasan igénybe veszik, ugye érzelmileg a férfit is, meg a nőt is. Egy ilyen érzelmi hullámvasút ez, ugye reménykedés, kudarc, reménykedés, sikertelenség, megjön a nőnek a menstruációja, átéli, hogy megint veszteség érte, megint valami nem sikerült, tehát azért valamilyen módon szembesülnek azzal újra és újra ezzel a veszteséggel. Itt az a kérdés, hogy mindennek a végén és az örökbefogadás előtt képesek-e arra, hogy tulajdonképpen ezt lezárják magukba. És akkor azt tudják mondani, hogy akkor most a lombikot befejeztük, el tudjuk fogadni azt, hogy soha nem lesz vérszerinti gyerekünk, viszont ezt a gyereket, ezt valahogy elengedjük és meggyászoljuk, és megengedjük magunknak azt, hogy ez a fájdalmas folyamat, ugye, ami a gyász folyamat, az elinduljon, megengedjük, hogy a ezzel kapcsolatos érzéseink felszínre jöhessenek, azokkal tudjunk valamit kezdeni. Ez annál is inkább nagyon fontos, ugye, mert ez egyben azt is magába rejti, hogy a tudjuk, hogy a gyermektelenség, ugye, vagy terméketlenség, vagy nagyon sokszor, ugye, így a leggyakrabban, hogy te is nevezed meddőségnek hívjuk, ez megélése, ez egy ugyanolyan trauma, és egy ugyanolyan veszteség az ember életében, mint bármelyik más veszteség és trauma, ami súlyos, és ennek ugye következménye is vannak a személyiségre, tehát nagyon-nagyon megtépázza, ugye, a férfinek és a nőnek is az önbizalmát, tehát a saját férfiasságába, saját nőiességébe vetett hitét bizony nagyon megtépázza. Nagyon sokan fogalmaznak ugye élesen, hogy úgy érzi magát, hogy nem is igazán nő, hogy ő nem is igazán férfi, ha nem tudott gyereket nemzeni, milyen nő az, aki nem tud gyereket szülni, aki nem tud gyereket világra hozni. Tehát nagyon-nagyon meg az önértékelés és a nőies önbecsülés, és egyébként nem csak a nőies önértékelés, hanem azt látjuk, hogy ez az önértékelési probléma ugye magával rántja a személyiségnek a többi részét is, tehát az önértékelése súlyosan sérül. És hogyha nem történik meg ennek a feldolgozása, akkor nem fogja tudni ezen az önértékelési krízisen tovább jutni. És ami ugye most minket az örökbefogadás szempontjából nagyon fontos kérdés nekünk, hogyha ezen nem fog tudni túljutni, akkor a csökkent értékűsége, ugye az úgy fog átmenni az örökbefogadásba, hogy én egy csökkent értékű anya vagyok, nem csak egy csökkent értékű nő, aki nem voltam képes arra, hogy gyereket szüljek, tehát nem tudok én igazi anyukája lenni az én gyerekemnek. És aztán ennek megbeláthatatlan következményei lesznek a gyereknevelése kapcsán.
Hogyan lehet, kitől lehet segítséget kérni ennek a gyászmunkának az elvégzéséhez? Mit tanácsol, hova forduljanak ezek az anyukák, vagy családok?
Hát ez nagyon jó kérdés, Andrea, én ezen még soha nem gondolkodtam. Én, mivel gyászterapeuta is vagyok, ezért hozzám sokszor fordulnak ezzel a kérdéssel, de tulajdonképpen csak akkor, hogyha úgy érzik, hogy itt van valami megakadás. Ugye, tehát, hogy akkor szoktak engem is felkeresni, és gondolom, hogy mást is, aki más terapeutát, aki hiszen gyásszal, veszteségfeldolgozással nagyon sokan foglalkoznak, amikor nem tudnak kikerülni ugye, ebből a veszteségspirálból, amikor a lombik kezelések során hát belecsúsznak egy depresszív állapotba, amikor úgy érzik, hogy nem tudnak kilábalni, nem tudnak megküzdeni ezzel a akkor sem úgy nevezik, hogy veszteséggel, hanem hogy nem tudnak megküzdeni ezzel a helyzettel, hogy ő nekik nem születhet vér szerinti gyerekük. Tehát sokkal inkább úgy jönnek, hogy nem tudnak mit kezdeni ezzel a csökkent értékűséggel, nem tudnak mit kezdeni az ezzel kapcsolatos érzéseikkel, a haraggal, a düvel, amit éreznek esetleg más nőkkel szemben, barátokkal, családon belül, akiknek gyereke születik. Egy teljesen természetes érzések ezek, és nagyon sokszor olyankor keresnek meg, vagy amikor hát ez a el nem indult gyász munka, az nagyon sokszor ugye a depressziót, az elakadt gyász, az nagyon sokszor egy ilyen depresszív állapotba sodorhatja a nőt, vagy a férfit is, és inkább akkor szoktak minket megkeresni. De most, hogy így mondod, hát én azt úgy tudom, hogy vannak olyan csoportok, amik kifejezetten ilyen gyászcsoportok, amiket például a Napfogyatkozás Egyesület is tart, de az, hogy ő hozzájuk jelentkeznének-e ezzel a problémával, azt nem tudom neked megmondani.
Köszönöm. Mondtuk itt, általában a nőkről beszélünk. A férfiak hogy élik ezt meg? Hiszen nem rajtuk történik ez a beavatkozás, a meddőségi kezelések. Mi a szerepük az apáknak, vagy a férfiaknak ezekben a helyzetekben?
Hát azért örülök annak, hogy ezt kérdezed, mert ugye általában az apák háttérbe szoktak szorulni itt ebben a kérdésben, miközben ugye hát azért mégiscsak legtöbben úgy gondolkodunk ezen, hogy nem arról van szó, hogy van egy nő, aki nem tudom, hibás azért, hogy nekik nincsen gyerekük, vagy van egy férfi, aki hibás erről, ugye, hanem azért inkább meddő párokról, vagy házaspárokról szoktunk beszélni. Tehát nyilvánvaló, hogy ennek a terhét ezt ketten viselik, ugye a lélektani terhét is, meg a beavatkozásuknak a terhét is, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy a férfiaknak az is nehéz, hogy valahogyan ezt a tehetetlenséget élik meg, ahogy nem tudnak segíteni sokszor a feleségüknek ebben a helyzetben, de hát nagyon sokszor az van, hogy nekik csak idézőjelben ugye az a dolguk, hogy ott álljanak mellettük, és amikor ugye a vesztességről beszélünk, akkor azért észreveszünk egy ilyen nagyon furcsa, de hát azért mégis valahogy hétköznapi jelenséget, hogy tulajdonképpen ezek a házaspár két tagja nagyon sokszor, és főleg a férfiak helytállása valahogy egymás, tehát valahogy a közös gyászt, az tulajdonképpen nem elősegíti, hanem egy kicsit megakadályozza. Tehát nagyon sokszor a férfiak, ugye eredendő férfi szerepükből kiindulva azt feltételezik, és azt gondolják, vagy úgy érzik, hogy őnekik az a feladatuk, hogy ott álljanak a feleségük mellett ezekben a nehéz időkben, és hogyha a feleségük, vagy a párjuk elkeseredik, hogyha elveszíti a reményét, hogyha neki keseredik, akkor ő tartsa, így mondanám, hogy tartsa benne a lelket, ugye? Tehát akkor nem szabad elkeseredni, nem szabad kétségbe esni, és tulajdonképpen ez teljesen érthető törekvése a férfiaknak, meg teljesen érthető törekvése a egyik félnek, ugye? Mert azért nagyon sokszor egy váltakozva van, hogy az egyiküknek nagyon nehéz, most éppen akkor a másik vigasztalja, és fordítva. És tulajdonképpen ez nehezíti is azt, hogy akkor ők megengedhessék maguknak, hogy most akkor mind a ketten át tudjuk magunkat adni ennek a fájdalomnak, amit az okoz, hogy nekünk soha nem lesz vér szerinti gyerekünk, holott erről ezt elképzeltük már nem tudom, 13 éves korunktól fogva már a neve is megvan, a fantáziánkban él. Ugye ez a fantázia gyerek, ez ugye általában annál erőteljesebben szokott kirajzolódni, minél nehezebb az az út, ami által elérjük őt. Tehát a fantázia az egy csodálatos dolog. A fantáziának nagyon sokszor az a szerepe, hogy kibírjuk azt a nehéz időszakot, amin át kell mennünk. Tehát ez mondjuk a meddőségi kezelések alatt ezt most úgy képzeljed el, hogy ez az, ami ez ebben a nagyon szenvedéstelés nehéz helyzetben ő erőt ad nekünk, ugye, hogy elkezdünk fantáziálni arról, hogy milyen csodálatos lesz, ha megszületik a gyerekünk, ez milyen egy csodálatos gyerek lesz, hogyan fog hasonlítani a másikra, a szerelmemre, a férjemre, vagy a feleségemre. És egy ilyen, minél nehezebb ezeket az időszakokat kibírni, annál masszívabb fantáziákra van ugye ahhoz szükségünk, hogy ezt végig tudjuk csinálni az ő kedvéért, ugye? Tehát most tulajdonképpen ez egy nagyon jótékony dolog, ez a fantázia. Probléma az akkor lesz ugye ebből, amikor kiderül, hogy ez nem valósul meg, de ezt a tökéletes gyerek fantáziát, ugye, ezt nem tudjuk elengedni. És akkor most már is gondolhatjuk, hogy mi fog akkor történni, ugye örökbe fogadunk egy gyereket, és azt szeretnénk, hogy ebbe ez valósuljon meg. És egyébként azt teljesen mindegy, hogy mi szülnénk a gyereket, akkor sem valósulnának ugye meg ezek a fantáziánk, mert egyetlen gyereknek sem az a élet feladata, hogy a szülőnek a vágyait beteljesítse. Csak ugye azt fogjuk látni az örökbefogadásba, hogyha nem tudjuk elengedni ezt a fantáziát, tökéletes gyereket, így is szoktuk ezt nevezni, akkor ehhez fogjuk mindig hasonlítani. Ugye nem biztos, hogy tudatosan az örökbefogadott gyereket. Tehát tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy ennek a gyász folyamatnak egy nagyon fontos része az, hogy ettől a fantáziált gyerektől is el tudjunk búcsúzni. Én például szoktam a terápia során, hogyha valaki emiatt keres meg engem, akkor kifejezetten ezt a búcsúzást is megszoktuk csinálni, módosult tudatállapotba, elköszön ettől a fantáziát gyerektől, akinek mondom a legtöbbször neve van, a legtöbbször meg tud jelenni, oda tudjuk hívni, és el tudunk tőle köszönni, ami nagyon fájdalmas dolog. És hát akkor legalább ezt a fájdalmat ezt meg lehet élni, és el lehet tőle búcsúzni, és akkor egy újfajta Tehát nem ennek a vágyfantáziának a pótlékaként fogunk tudni, ugye, egy másik gyereket örökbe fogadni. Mert az most más kérdés, hogy az örökbe fogadó gyerekkel kapcsolatban is tele vagyunk fantáziával, ami ráadásul nem is mindig jó fantáziája, ugye? Tehát, hogy ott nem csak az örökbe fogadó gyerekünk, mielőtt örökbe fogadnánk, az ő fantázia képe ugye nem a rávetített vágyakból szól csak, ugye, mint ez a fantázia gyerek, hanem nagyon sokszor a félelmek és a szorongások is azért rávetülnek erre a képre, de, és az is nagyon meghatározza, ugye, úgy utána, hogy a valóságot gyerekkel hogyan tudunk bánni. De ez már egy másik kérdés.
Ha valaki örökbe fogad, tehát lezárta magában a vérszerinti gyermek iránti vágyat, és eldöntötte, hogy örökbe fogad, mégis nagyon sok esetben bennük van az, hogy hazaviszik majd az örökbefogadó gyereküket, és majd akkor jön a vérszerinti gyerek. Mit gondolsz erről?
Hát ez megint egy nagyon fontos kérdés, amit most feltettél, mert ez valóban nagyon sokszor így van, és erről azért nagyon fontos, hogy beszéljünk, mert ez egy tévhit, vagy egy tévképzet, ami nagyon elterjedt nem csak az örökbefogadók körében, hanem hát terjed ugye közöttünk a társadalomban, és nagyon fontos azt tudni, na erről például az örökbefogadó tanfolyamon mindig szoktunk beszélni, hogy az a mítosz, hogy aki örökbefogad gyereket meddőségi kezelés után, annak nagyobb esélye van arra, hogy utána majd szülessen egy vérszerinti gyereke, hogy az nem igaz. Tehát, hogy nem igaz. Semmi sem bizonyítja azt, hogy ez így lenne. Nagyon sok helyen utána néztem a szakirodalomban, mindenhol azt találjuk, hogy akár hosszadalmas meddőségi kezelés után spontán terhesség örökbefogadás nélkül is, hát általában 7-9% írnak, és ugyanígy 7-9% van, egyébként borzalmasan érdekes, ha követjük a magyar örökbefogadói alapítványokat, és megnézzük, hogy hány örökbefogadó gyerek van ott, és hány vérszerinti gyerek született, akkor megdöbbentő, tényleg ugyanezeket a számokat kapjuk. Tehát a 7-9% az örökbefogadó szülőknek az, akinek utána spontán módon gyereke születik. Tehát, hogy nem igaz az, hogy az örökbefogadás bármilyen módon elősegíteni azt, hogy utána vérszerinti gyerek szülessen. Viszont, mint motiváció, én nagyon helytelennek, vagy nem is tudom, hogy kell, károsnak, azt hiszem ez a jobb szó, nagyon károsnak látom. Ugye, mert ezzel tulajdonképpen, ha erre gondolunk, ugye akkor az azt jelenti, hogy nem engedtük el a vérszerinti gyereket, hanem ettől az örökbefogadó gyerektől várjuk kvázi, kicsit idézőjelben mondom, de azért nem olyan nagyon idézőjelben, hogy majd az ő segítségével, vagy ő általa megszülessen a vérszerinti gyerekünk. Na, most ez azért veszélyes, ha belegondolunk, mert mi történik, hogyha nem fog megszületni, ugye? Akkor már is az fog kiderülni, hogy ez a gyerek az ő hát általunk rá oktroyált feladatát ugye nem valósította meg, és akkor megint ott vagyunk, hogy lehet-e bármelyik gyereknek feladata az, hogy minket egy másik gyerekhez juttasson, vagy bármilyen dolog. Tehát ez borzalmasan káros. Ez a fantázia, vagy ez a mitosz, ami mégis valahogyan itt él körülöttünk, amit persze értünk egyébként, hogy miért él, ugye, mert mindig azok a történetek hangosítódnak fel, ugye, amik érdekesek, amik különösek, amik kivételesek. Tehát ha te most elmeséled a fodrászodnak, hogy te így jártál, hogy örökbe fogadtál, és utána megszületett a vérszerinti gyereked, akkor ő ugye a következő vendégének ezt el fogja mesélni, hogy képzeld, itt járt a Andrea, és így járt. És akkor jé, tényleg, de érdekes, pedig előtte nem született neki nem tudom hány évig gyereke. És ő is hazamegy, és elmeséli a férjének. Ugye, akkor 2 órán belül 3 ember tudta meg, hogy ez így van. Holott ez nem így van, hanem csak ott annak az egy embernek ez így született. És ebből lesz az, hogy már abban semmi poén nincsen, hogy örökbe fogadtam, és nem született gyerekem, ezt nem fogja otthon elmesélni. Se a fodrász a következő vendégének, se a vendég otthon a férjének. Tehát van itt egy ilyen hamis nézet erről. Most persze, hogy hát ott van az a néhány százalék, akinek utána születik spontán módon gyereke, abból nem lesz semmi probléma, nyilvánvalóan nem lesz belőle semmi probléma, de az nem azért született, mert örökbe fogadták, hanem valószínűleg egyébként is megszületett volna spontán módon.
Nagyon szépen köszönöm, tényleg nagyon kielégítő a válaszod. Tartunk egy kis szünetet.
Szívem telve van vele, drága Jézus, hű megváltó. Hálát érzek mind az ég, mit értem tettél. Drága Jézus, hogy elhívtál és befogadtál, nincsen más otthonom, karod ó és átölel, csak nálad van. Szükségem van rá. Szükségem van rá. Szükségem van rá. Szükségem van rá.
Ezzel a témával kapcsolatban szerintem az a legfontosabb dolog, hogy azt próbáljuk megérteni, hogy milyen nehéz helyzetben vannak ezek azok a nők és férfiak, tehát azok a házaspárok, akik hosszú éveken át küzdenek azért, hogy gyerekük lehessen, ugye is részt vesznek ezekben az asszisztált reprodukciós eljárásokban, és utána aztán, mikor ez sikertelen lesz, akkor az örökbefogadás mellett döntenek. És ugye itt beszélek neked arról, hogy milyen fontos, hogy ezt meg tudják gyászolni. Ez is ennek a beszélgetésünknek a témája. De azt szeretném, hogyha egy kicsit arról beszélhetnék, vagy azt tudnám kihangsúlyozni, hogy milyen iszonyatosan nehéz dolog ezt a veszteséget feldolgozni niuk. Tehát semmi sem segíti őket, semmi sem támogatja őket abba, hogy ezzel a veszteséggel egyáltalában szembe tudjanak nézni. Sőt, azt gondolom, hogy ez a mostani társadalmunk, ugye ez a, most úgy szoktam, a fogyasztói társadalom, ez a szenvedéseket lehetőleg elkerülő attitűd, ugye, amivel ebben a világban élünk, ez mind azt sugallja, hogy ne álljál meg, legyél sikeres, érjed el azt, amit akarsz, ha nem éred el, akkor lépjél tovább, akkor legyenek más cél. Tehát, hogy nem azt pártolja itt semmi sem, hogy akkor álljunk meg egy kicsit, és akkor éljük át, hogy mit is szerettünk volna, hogy mekkora veszteség ért minket, hogy nem született vér szerint. Gyerekünk, azzal ne törődjünk, hanem hát ne szomorkodjunk már itt, hát nem az a dolgok lényege, hogy szomorkodjunk, hanem lépjünk tovább, ugye lépjünk már ezen túl, és akkor forduljunk csak afelé, ami akkor az új célunk, most mondjuk azt, hogy örökbe fogadunk egy gyereket. Tehát, hogy iszonyatosan nehéz az, hogy egy olyan veszteséget, mint a meg nem született gyerek, meg tudjunk gyászolni. És akkor, hogyha ezt így megpróbálom pontokba szedni, hogy ez miért is van nehéz. Szóval az első az, amiről már beszéltem, ugye az, hogy nincsen egy kiinduló pont, amikor hirtelen rá kell döbbenni, hogy én nekem nem fog születni vér szerinti gyerekem. Ezt azért mindannyian tudjuk, el tudjuk képzelni ezt a folyamatot. Tehát, hogy észreveszi ez a házaspár, hogy nem esett az asszony teherbe, pedig már régóta szeretnének gyereket, és akkor ugye elindulnak ezen az úton, elmennek a nőgyógyászhoz, ott elkezdik őket kezelni, hát eszükbe se jut az még, hogy ő nekik majd soha nem lesz gyerekük. Utána, ha nem sikeresek ezek a kezdeti beavatkozások, akkor ugye jön a művisperma bevitel, az sem sikeres, akkor jönnek a lombik eljárások, és közben ugyan borzalmasan nehéz ez az egész folyamat, de azért még nem arra gondolunk, hogy nekünk akkor soha nem lesz gyerekünk, hiszen éppen azért vetjük alá magunkat ezeknek a nagyon nehéz eljárásoknak, lelkileg és testileg is nagyon embert próbáló eljárásoknak, hogy mégiscsak legyen nekünk gyerekünk. Tehát itt még nem kezdünk el, ugye, egy olyan gyászt, hogy akkor most gyászoljuk meg a soha meg nem, majd soha meg nem születte gyerekünket, hiszen pont abban reménykedünk, hogy meg fog születni. És akkor közben persze, ugye, amikor sikertelen egy lombik eljárás, akkor azért van egy ilyen szomorúság, de akkor sem egy ilyen végleges dolog. És hogy akkor ez ugyan nagyon-nagyon nagy kis, hogy mikor kellene én nekem egyszer csak azt mondanom. Tehát én ezt nagyon jogosnak tartom, hogy az jövendő örökbefogadó szülők nagyon sokszor nem sikerül eljutniuk eddig a veszteségfeldolgozásig, mert mikor kell nekem azt mondanom, hogy akkor most biztos, hogy nem lesz gyerekem. Ugye általában akkor, amikor úgy döntök, hogy akkor befejeztem a lombik eljárásokat, és úgy döntök, hogy lemondtam a vérszerinti gyerekről, és elindulok az örökbefogadás útján. Akkor kellene nekem valószínűleg szembenéznem ezzel a veszteséggel. Ugye? De akkor is nagyon-nagyon nehéz, mert nem úgy van, mint az élet összes többi veszteségében, hogy van egy kézzelfogható veszteségem, ahogy az elején is beszéltünk erről, hogy van nekem egy anyukám, van egy testvérem, van egy valakim, egy barátom, egy ember, egy kézzelfogható, valóságos lény, akit én elveszítettem, aki tegnap volt, és ma pedig már nincsen. És akkor, ahogy ezt tudatosítom, akkor rögtön elindul a fájdalom, a szembenézés, és elindul az az érzelmi folyamat, amit gyászmunkának nevezünk. De hogy itt nagyon-nagyon nehéz, mert nincsen egy kézzelfogható valaki, akit elveszítettem, és ez egy fantázia munka, ugye, hogy a gyerek is a fantáziámban élt, ugyanúgy ez a veszteség feldolgozása is tulajdonképpen a fantáziába tud megtörténni. A harmadik dolog az pedig ugye az, hogy hát erre aztán egyáltalán nincsenek bevett rítusok, ugye, hogy tehát nincsen egy gyászszertartás, ugye, hát most már hála Istennek az utóbbi években elértük azt, hogyha halva születik egy kisbaba, vagy egy késői vetérésnél, akkor el lehessen temetni ugye ezeket a kisbabákat. De hát kit temetünk el? Hogyan temetjük el azokat a gyerekeket, akik soha meg sem születtek, sőt, még esetleg meg sem fogantak, vagy épp hogy megfogantak, és ugye már is el is veszítettük őket. Tehát, hogy nem lehet őket eltemetni, nem gondolja azt a család, hogy akkor most ezek a családtagok, akkor most gyász szólnak, és akkor legyünk velük ezekben a nehéz időszakban. Szóval ez ilyen egyáltalában nincsen erre semmiféle rítus, ugye? Hát egyébként lehetne teremteni, vannak is ilyen hogy mondjam neked, azért elindultak ilyen elképzelések, hogy akkor a házaspár saját maga mi az, amit ki tudna találni, hogy ő saját maga hogyan tud gyászolni, vagy lehet-e ültetni egy fát az ő emlékére a soha meg nem született gyereknek, de hát szóval ezek egyáltalában valahogy ki nem forrottak. Ugye most itt jön a halottak napja, ugye? Szóval, hogy kinek jut az eszébe? De most tényleg, melyikünknek jut az eszébe, hogy akkor ezen a napon akkor én emlékezem arra a soha meg nem született gyerekre, aki nekem nem született meg. Mert az, hogyha ő még ha halva születik is, akkor is az már úgy egy valaki, akinek éreztem a jelenlétét, akinek a terhességet kapcsolatom volt vele, és az hála Istennek ma már így bevett dolog, hogy akkor ő rá tudunk emlékezni. Ugye, de azt sem mondhatjuk, hogy ő rá, mert ki az ő. Szóval nagyon-nagyon nehéz ezt a veszteséget feldolgozni, de hogyha ez mind a két emberben tudatosodik, és ebben tudják egymást segíteni, akkor azért ez meg tud valósulni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésemre álltál. Remélem, hogy sok embernek tudtunk segíteni. Köszönöm, hogy velünk töltötted az estét, Jó éjszakát a hallgatóknak!
Én köszönöm a lehetőséget, hogy tudtunk beszélgetni.
Köszönöm.
Mit tehetnék érted? Életvédelmi műsort hallottak Katona Andreával.
A gyermekvállalás nem pénz, hanem szív kérdése. Az emberi élet a fogantatással kezdődik. A további tanúságtételeket, történeteket, a gyermekvállalással és az életvédelem témájával kapcsolatos beszélgetéseket szeretnének meghallgatni, látogassanak el a Mária Rádió honlapjára, s kattintsanak az életvezetés menüpont alatt található életvédelem csempére. www.mariaradio.hu